Elmolnár István, a református börtönmisszió vezetője az Inforádió arénájának vendége, lelkész, a beszélgetést felvételről hallják. Nőkkel könnyebb előre menni, vagy férfi fogva tartottakkal?
Én nem foglalkoztam még nőkkel, de nagyon szomorú, az életem legszomorúbb döbbenete az volt, amikor egy nőt hoztak el mellettem a börtönbe, és meg volt bilincselve a keze. Ez egy olyan érzés volt akkor, amikor életem először láttam, hogy hát egyszerűen számomra egy hihetetlen látvány, hogy egy női kéz össze van bilincselve, mert tehát én a nőkkel nem foglalkozom. Sokan azt mondják, hogy nehezebbek a nőkkel foglalkozni, mint a férfiakkal.
De a börtönmisszió maga az nyilvánvalóan foglalkozik velük, mert hogy mindenkiben.
11 börtönben van a református börtönlelkész, csak a miénkében még nincsen nő. A budapesti fegyházis börtönben, ahol én dolgozom. Van nő a fővárosi büntetésvégrehajtási intézetbe, Kalocsán, van nő Egerbe, van nő Debrecenbe, Mélykúton, tehát vannak nők Tiszalökön, tehát vannak nők, ahol akik benn vannak különböző börtönökbe, de a budapesti fegyház és börtön, ahol én dolgozom, ott nincsen nő, de a munkatársaim, hiszen misszióvezető vagyok, a munkatársaim beszámolnak erről, sokszor nehezebb. Sokszor nehezebb, mert anyák, és hiányzik a gyerek, és hiányzik a közösség, és ott van az az érzés, ami ezt a hiányt számára fájdalommá teszi, könnyekké, nehézséggé, megváltozik a személyisége egy embernek, egy anyának bent a börtönbe, amikor nincs ott a család. Más lesz, mert hiányzik, és ezt a hiányt nem tudja pótolni.
A börtön rezsim nevelése, a szabályok közé szorítottság, ez kiegészíti a lelkész munkáját, vagy más irányba visznek? Mert a szabad életben az ember nem úgy fog élni, mint ahogy a börtön rezsimbe élt. De nem is biztos, hogy úgy, mint ahogy a lelkésszel való beszélgetéseken ezt megbeszélte, tisztázta magának.
A börtön rezsim az nagyon nyitott arra, hogy a fogvatartottaknak programokat adjon. Olyan programokat, amelyen keresztül be tud illeszkedni, vissza tud illeszkedni a társadalomba. Nyilvánvaló, hogy a lelkésznek egy saját feladata van. Segíteni kell ezt a programot, hiszen vannak közös projektjeink, ha szabad ezt a szót használni. A lelkész mondjuk a jóvátételbe próbál segíteni, hogy ugyanakkor a programot pedig a büntetés végrehajtás biztosítja, de a jóvátétel programban a fogvatartottnak, mit tudom én, a lehetőségét, egy célnakép elkészítését, és aztán majd elvinni az öregek idősek otthonába, vagy elvinni az óvodába a elkészített célnaképeket, vagy elvinni különböző helyekre, odaadni, ajándékozni, ez a jóvátétel. Ebben a lelkésznek feladata van, mert segíti a fogvatartottat arra, hogy ott ő ezt ilyen formában élje át. Ugye ez jóvátétel. Nyilvánvaló, hogy a büntetés végrehajtásnak a célja is az, hogy minél inkább vissza tudjon integrálódni a társadalomba, vissza tudjon integrálódni abba a közegbe, ahonnan jött. És ebben a lelkész tud segíteni. De a lelkésznek nem csupán az a feladata, hogy a társadalomban integrálja, az is nagyon fontos. A lelkésznek még az is feladata, hogy a családba integrálja, és integrálja az egyházba. És itt ez a nehezebb, hogy az egyházba való integráció, ez egy zárt közösség az egyház, és kívülről, akik mondjuk börtönviseltek, vagy tele vannak különböző tetoválásokkal, bizony nagyon nehéz elfogadni egy hívő ember, hogy ő megtért hívő ember. Tehát ez is egy feladat.
De
ki segítjük.
Ezt hogy csinálják? Elmagyarázzák a közösség tagjainak, hogy itt van, régóta ismerem, hívő ember, igaz, hogy 15 évet ült. Fogadjuk be? Mennyire kell ilyenkor őszintének lenni? Embert ölt, de most itt a mi közösségünk része?
Van rá példa, így van. Nem nekem kell, hanem neki kell. Tehát látni kell rajta, hogy megváltozott és megbízható lett. Látszák is rajta. Tehát vannak lehetőségek, és éppen ezért ez a munka nem hiába való, ami a börtönbe történik. Nem tudjuk statisztikailag, hogy mennyi, mert azt nem tudjuk, hogy mennyi az az ember, aki tényleg valóban vissza tud integrálódni a társadalomba, a családba, és a gyülekezetekbe, az egyházakba. Mindegy, hogy melyik egyház. Általában a kis egyházak jobban fogadják. a kisegyházak hamarabb befogadják, jobb missziós lelkületük van, úgy kell érteni, hogy még hamarabb meg is bocsátanak a kisegyházak a fogvatartott, a szabadult fogvatartottnak a múltjára. Hamarabb megbocsátanak. A történelmi egyházaknál ez egy kicsit keményebb és modorosabb, de nem lehetetlen. Vannak presbiterek, akik fogvatartottak voltak, és beépültek a gyülekezetbe, és előjáruk lettek, tehát presbiteri tisztséget töltenek be. Mert az egy dolog volt számára, de van újrakezdés, van megbocsátás. És ezt kell gyakorolni mind a egyházba, mind a családba, mind pedig a társadalomba, ez kellene.
Egyházak mérete magyarázza a kicsit visszafogottabb missziós lelkületet, meg a modorosabb befogadást és megbocsátást, vagy micsoda?
Hát ez nagyon nehéz. Tudnélik, a mai társadalmi probléma az mindig az, és most is az, hogy egy közösség, egy zárt közösséget hoz létre, amiben azért úgy nem lehet belépni. Tehát bele lehet, meg vagyok keresztelve, akkor én egyház tagja vagyok. De aki mondjuk nincs megkeresztelve, és mondjuk egy ilyen 15 éves büntetés után be akar jönni a rendszerbe, akkor annak bizonyos erős feltételeket szabnak. Mert meg kell mondani, hogy mi a feltétel. Most itt Jézus nem szabott ilyen feltételt. Jézus azt mondta, hogy a jobb latornak ott fönt a Golgota keresztjén nagypénteken, hogy ma még velem leszel a paradicsomba. Nem volt megkeresztelve, nem volt egyháztag, nem volt semmi. És ő volt az első, egy gyilkos volt az első, aki az Isten országában Jézussal ott volt. Egy gyilkos. Tehát a legelvetemültebb ember volt, akit Jézus először üdvözített nagypénteken. Most az egyháznak, ahogy volt róla szó, valóban a mérete is problémás, meg ugyanakkor a befogadó képessége, hogy kell-e neki, érdeke az, hogy befogadja ezeket, vagy nem érdeke.
Minden egyháznak érdeke, nem? Hogy sokasodjon, hogy minél többen legyenek a közösségben.
Igen, csak ne ilyenekkel. Tehát én úgy látom, hogy azokkal a jó szituált egyháztagokkal kell, gondolják ők bővíteni az egyházat. Akik azért minden reggel tisztességesen dolgoznak, családi életet élnek, eszükbe sincs olyan utakon járni, ami nehéz. Az otthon maradt fiú és a tékozló fiú történetében ők inkább az otthon maradt fiút választanák egyháztagnak. Igen, nem, de a tékozló fiú az a megy. És az atya az, aki befogadja. Tehát az atya nyit, az Isten nyit lehetőséget arra, hogy egyháztag legyen, meg kell a közösség. Kell a közösség, kell a segítség. Nagyon fontos a lelki közösség és lelki segítség. És ha bent egy egészséges hitbeli közösséget kapott, akkor a kint a világban szintén ugyanaz arra fog vágyódni. Egy gyülekezetre fog vágyódni, hogy ott legyen, hogy hálát adjon, hogy örüljön az életének, hogy közösen együtt örüljenek. És ez az együttörülés, ez adja meg, adhatja meg számára azt a fajta visszaigazolást, hogy nem volt hiába való az ő büntetése, mert ime mégis a gyülekezet életében részt vesz. De
van egyébként az országban annyi gyülekezet, ahová a büntetését letöltött, fogvatartott el tud jutni? Mert hogy van olyan terület, ahol sok van, de nem mindenhol van egyaránt sok. Tehát hova menjen, amikor kimegy és ott áll a pusztába, azzal a bőröngyével, amivel bement, hova menjen az első útja?
Hát mindenféleképpen kapcsolatot kell teremtenie. Ilyenkor, mikor mielőtt szabadul, úgyis tudjuk, hogy szabadul. Szól, lelkészül, vége, megyek. Most ilyenkor a lelkész megkeresi a gyülekezet tagját. Megkezdem, milyen vallású református, milyen vallású római katolikus. Felhívom a római katolikus kollégát, hogy fog menni egy szabadult fogvatartott, aki megtért. Légy szíves, foglalkozz vele, vagy figyelj rá. Ennyi. Nyilvánvaló, hogy az a másik oldalon lévő, a vonal másik oldalán lévő lelkész eldönti, hogy most hogyan, mit csinál, hogy gondolkodik róla, mit akar vele, vagy visszaszól, hogy hagyj engem békén ezekkel az emberekkel.
Ilyenre is volt példa?
Volt rá példa, igen, nyilvánvaló, mert a védelem, tehát ez egy kockázatvállalás. De nem kockázatvállalás, mert bent mindent megkapott ahhoz, hogy tisztában legyen ezzel a helyzettel, amiben ő van, ami kint a gyülekezetbe várja. Nagyon sokszor kedves gyülekezeti tagok azok, akik előveszik, segítik, kimegy, ás, kertet művel, kerítést épít, fát vág, és adnak neki szállást. Ez is egy jóvátétel. Ez is egy jóvátétel. Tehát nem csak az a jóvátétel, hogy én most a börtönből teszek valamit a világban, amikor kimegyek, kint is felvállalom azt, hogy én elkövettem egy bűncselekményt, megbűnhődtem, leraktam, és újra tudok kezdeni. Meg tudja mutatni, van rá lehetősége, hogy ez a jóvátétel megtörténjen. Kimegy, és nagyon sok helyen önkéntes munkát vállal.
Hogy tudnak abban segíteni, hogy a családba visszailleszkedjen, amely rossz esetben már jó ideje nem látta, csak ritkán találkoztak, megváltoztattak a viszonyok, de jobbak alig ha lettek kint nélküle?
Talán ez a legnehezebb, és úgy látom, hogy készíteni kell a családot is. Ezért vannak bent olyan programok, hogy családi istentisztelet, vagy családi beszélő, ahol behívjuk a családtagokat, és 2-3-4 órán keresztül benn vagyunk a börtönön belül, egy 15-20 fogvatartott hozzátartozó családtagjaival, ott van a pszichológus, ott van a pártfogó, és ott van a lelkész. És külön-külön a családokhoz leülünk, ilyenkor egy-egy asztal mellé szoktak leülni, beszélgetnek, együtt vannak, és mindenki, a pártfogó is, a pszichológus is, én, a lelkész is, leülünk egy-egy asztalhoz, és megbeszéljük a családdal. Nem sokára szabadulni fog, milyen lehetőségek vannak, hogy látják. Tehát ott egy az egybe el lehet mondani. Tehát már bent el kell kezdeni segíteni a család visszafogadását. Mert talán ez a legnehezebb. A család is ugyanúgy áldozat, mint a fogvatartott. És erre rá kell, hogy ébredjen, mikor a társadalom azt mondja, hogy börtönbüntetésre ítél valakit, akkor a családját is arra ítélte, mert hiányozni fog az ember, és a családjának sokkal nehezebb a körülménye, az a felnőtt nélkül, vagy a férfi nélkül. Tehát a család is bűnhődik emiatt. És ezért ott van benne az indulat, ott van benne az, hogy ez lezárom, és egy újat kezdek, nélküle. Most addig, ameddig van kapcsolattartás, addig nagyon jó dolog ez, hogy működik. A probléma akkor kezdődik, amikor megszakítják. Van ilyen, sajnos szabadult hétfő reggel, és hétfő reggel a felesége elhagyta. Tehát kiment, nem mondta neki, de mikor kiment arra a lakásra, már a felesége elköltözött aznap, és nem is tudja azóta se, hogy hol van. Tehát igenis vannak dolgok, amikor nem tud megbocsátani a család a fogvatartottnak, azaz az apának, a férnek, vagy a rokonnak, és ebbe kell segíteni.
De a büntetés letöltése után meddig látják a fogvatartottat? Ha mondjuk nem sikerült beilleszkedni egy gyülekezetbe, ahol az ottani lelkészt föl lehetne hívni, hogy szervusz, hát miért? Mi a helyzet?
A pártfogó, ha úgy van megoldva, akkor a pártfogó felelőssége még ott van. Tehát a pártfogó tovább is ott van. Segíti a pártfogó alakulását, az életének alakulását. Most a lelkésznek más a funkciója, nyilvánvaló. Van úgynevezett rehabilitáció, tehát egy utógondozás. Az utógondozás, például egy dolgot mondanék, minden július első szombatján találkozunk a szabadult fogvatartottak ünnepi istentiszteletén. 50-60 fogvatartott a családjával együtt eljön. Eljön, és ott elmondják, hogy élnek, hogy mit csinálnak, hogy sikerült az életük, és ott van a gyereke, a felesége, vagy éppen az élettársa, és vagy amikor nehézsége van, azt mondja el. De mindig előjön az, hogy köszönjük, hogy megismerhettem az Istent a börtönbe, és köszönöm, hogy a feleségem is megismerte. Mert amikor bekerült, akkor elméletileg ateisták voltak. De valahol megtörtek ők otthon, a férj meg bent a börtönbe, és megtalálták ezt a belső utat, megtalálták a hitet. És mind a ketten megtértek. És ez mutatja azt, hogy igenis ezeknek a családi együttléteknek, a családi táboroknak, meg a családi beszélőknek és istentiszteletnek nagyon nagy szerepe van. Döntő szerepe van egy kapcsolatnak, hogy ne menjen szét. Egy motiváció elég. Volt egy történet, amikor az édesanyja vagy 4-5 évig nem látogatta a gyerekét, megkeményedett. És volt egy ilyen családi, ünnepi, karácsonyi istentisztelet. És mondom a fogvatartottnak, hogy valami hozzátartozó, hát nekem nincs hozzátartozom, mondom, nincs édesanyja. De van, de nem tart kapcsolatot. És mondtam neki, hogy nem, ne törődjön vele, adjon egy címet, és megadta címét. És felkerestük a édesanyját. Tiltakozott mindene. De ott hagytuk a meghívót, hogy jöjjön be, ha van kedve. És bejött. És ott sírtak másfél órán keresztül. Sikerült 5 év után összehozni, ami ő magától egyedül nem. De ebben a segítséggel igen. Tehát segíteni kell ezeknek az embereknek, hogy egymásra találjanak a családon belül is.
Fél órája beszélgetünk a fogvatartottak és a szintén áldozat családjuk lelki ápolásáról. De tudom, hogy nem az ön asztala, de a sértetteket, azokat kezeli valaki? Foglalkozik velük valaki, akik súlyos bűncselekmény áldozatai lettek?
Hát ez nagyon nehéz kérdés. Természetesen vannak olyan hogy mondjam, alapítványok, meg olyan irányzatok, ahol ezeket a áldozatokat fölvállalják.
De maguknak kell megoldaniuk. Tehát oda kell fordulniuk.
Igen. Igen. Az áldozatlevés, természetesen az áldozattá válás az is egy nem csak pszichológiai, hanem anyagilag is problémás, ugye? Volt egyszer egy példa erre, hogy egy idős nénit, hát igen, kirabolt egy fogvatartott, és megtért. És ez nagyon nehéz. Amúgy vannak irányzatok és kezdeményezések, de ez nagyon nehéz. És arra gondoltunk, hogy összehúzzuk a kettőt, az áldozatot, összehúzzuk a elkövetővel. Hát megpróbáltuk hónapokig körbejárni a dolgot, és akkor egyszer elmondtuk, hogy mit akarunk. Természetesen tiltakozott ellene, és megkérdeztük, hogy tessék megmondani, hogy akkor mégis miért nem. Látni se akarom. Mert ott vannak az indulat. Tehát nincs,
amit az ember megért. A szíve mélyén. Tehát nincs, aki egyszer...
nincs elvarva a szál, de benne sincs elvarva. Tehát segíteni kell elvarni a szálat az áldozatba. Hogy ez ne legyen tovább neki probléma. Tudom, hogy nagyon nehéz. Erre külön szakák kellene, aki foglalkozik az áldozatokkal. Tehát ez egy külön hogy mondjam, lelkigondozói szak kell, hogy legyen, hogy az áldozatokkal való foglalkozás, hogy ezeket a lelki szálakat elvarni. Elvarni, hogy ne fájjon tovább, ha rágondol az ember. Nekem is nagyon nehezemre esett, amikor benn voltunk a börtönben, és másnap, karácsonykor, a gyülekezet tagjaival sütöttek, főztek, bevittük a börtönbe, biztonságot tettünk, verset mondtunk, és karácsony másnapján délután elmentem otthonról, a parókiáról, elvittem egy 101 éves embernek úrvacsorát. És mire megyek vissza, nyitott volt az ajtó. És amit lehetett, mindent kirámoltak a parókiából. És akkor azt mondtam, gondok úr, hogy itt mi bezártuk az egészet, itt nekünk ez vége van. Igen, ám csak az áldozat. Én voltam az áldozat. Most ez nekem iszonyatos problémát okozott. És szilveszterkor délelőttjén bementem szolgálni a börtönbe. De hát az a feszültség, nyilván átéltem, hogy megaláztak, hogy ez embertelen érzés. És megyek be, és mondom az ige hirdetést, hogy milyen ember az, aki pajszerral jár az utcán, és akkor mondom, és akkor egyszer csak jelentkezett valaki, hogy lelkész úr, ami baj van? Mert maga nem ilyen szokott lenni. És akkor kértem egy fél percet, elcsöndesedtem, és megmondtam nekik, hogy mi a gondom. Látták rajtam, hogy nem vagyok nyugodt. Hát ez nem egy akármilyen állapot, amikor elviszik a karikagyűrűmet, meg amit el lehet képzelni mindent. Hát ami ott volt.
De tudtak valami vigaszt nyújtani önnek, amikor a helyzet ennyire fordított volt?
Ők nem, de belülről és felülről igen. Mert ezért kell menni közéjük, hogy ez ne történjen meg. Azért kell menni, hogy ne így gondolkodjanak. Azért kell keresni velük a megbékélés kapcsolatát, hogy megbéküljenek, hogy ne ebből éljenek, ne ez szerint gondolkodjanak, ne ez szerint rakják össze az életüket, hogy ez benne van, ne legyen benne. Ezért kell bemenni, hogy a bűnismétlés ne történjék meg, ha már egyszer megtörtént, és ez egy prevenció is egyszerre. A következőt megelőzzük, hogy ne történjen meg. Ezért kell. Na most a áldozatok nyilvánvaló, hogy ott vannak kiszolgáltatva, feszülten. És az történt, hogy ez az idős hölgy elfogadta. És egy csokorvirággal megjelent, természetesen a kíséretünkben fogva, a szabadult fogott, és bocsánatot kért, mind a ketten sírtak. Tehát valahol a bűn megbocsátása az mindig egyfajta felszabadulást jelent. Ezt az élményt, aki egyszer átéli, többet nem követi el. Másik történet, szabadult a fogvatartott, ő mesélte el, mikor visszajött, mert visszajönnek bizonyságot tenni, hogy hogy élnek a börtönben. És az áll a postán, és be akar fizetni, és lenéz, és látja, hogy a nénének a táskája tetején ott van a pénztárca. Első mozdulat, hogy itt kész. És akkor elindult felé, és kiderült a keze, kiderült, hogy ezt már nem csinálhatja meg. Hát ő ezt már nem teheti meg, hát neki ezt nem szabad, hát nem kell, ne. Igen, ám csak ott volt benne az érzés, és azt mondja, leizzadtam. Minden bajom volt, hogy valami történje, mert hát ezt nem lehet. És egyszer csak a néni odafordult fel, és azt mondja, kicsikém, tudnál nekem segíteni? Itt a pénztárcán megmondani, hogy mennyit kell befizessek. Ővé lett a pénztárca, csak egészen más formába. És megköszönte az úrnak, hogy ilyen nincs, hogy itt a pénztárca a kezemben, de nem azért van itt, mert én elvettem, hanem azért, mert odaadták. És hát ez egy fenomenális élmény volt, és ezt elmesélte. Hogy ezt így élte, hát ezt a feszültséget, ezt a iszonyatos nehézséget. Igen, van humora az Úristennek a postán is.
Tudna valami tanácsot mondani azoknak, akik szabadlábon vannak, és minden olyan embert, aki valami bűn követett el, azt a lehető leghosszabb időre tartanák ott a börtönben. Hogy fogadjuk őket, akik szabadultak?
Hát, hogy fogadjuk a szabadultakat? Hát nagyon nehéz dolog ez. Nagyon nehéz dolog. Óriási ellenállás van. Pedig ember. Tehát ez meg kell változtatni a gondolatainkat nekünk is. Hiszen ha nem adok oda valamit, akkor nem tudom számon kérni rajta. Vannak életemberek, akik soha nem hallották arról, hogy ne lopj. Nem lehet számon kérni rajtuk, hogy ne lopjanak, mert hiszen úgy nőttek föl, hogy loptak. Úgy nőttek föl. Gyerekkoruk óta azt csinálják. Nagyon nehéz azt mondani, hogy ne tegye. Hiszen abban nőtt föl. Most, amikor egy ilyen ember bent megtanulja, hogy ezt nem teszi, akkor nyilvánvaló egyfajta értékrendet képvisel már. És a társadalomnak az értékrendjét erősíti ezzel. Tehát én azt mondom, hogy a társadalomnak is végig kell gondolni az embert, hogy hogyan fogadják azokat, akik kijönnek. Mert mindig ezt szoktam mondani, hogy mit csinálunk bent a börtönbe, és nagyon csúnya, amit most mondok. Mert ha bezárjuk őket, és lehegesztjük az árkát, és nem kommunikálunk velük, nem adunk programot, nem engedjük, hogy megérlelődjön az ő lelke, lelkileg elsötétül, alszik, nem ébred föl, akkor nyilvánvaló úgy jön ki, mint egy megszállott, mint egy, aki egy rövansot fog venni azért, mert ő börtönben volt. Még inkább ellenkező irányba fog indulni el, ha nem foglalkozunk vele. Mert ha bent embertelen körülmények között tartjuk, vagy fogadjuk, akkor kint is azt az embertelen körülményt fogja megmutatni nekünk. Tehát ha bent emberként kezelem, akkor kint is embertként kell, hogy kijöjjön, és emberként kell kezelni. Nagyon nehéz dolog ez. Egy szabadult fogvatartott 5 évig nem kap erkölcsi bizonyítványt. Nem tud elhelyezkedni. 5 évig nem kap erkölcsi bizonyítványt. És ma már minden munkához erkölcsi bizonyítvány kell. A Tesco anyag kiragásához is erkölcsi bizonyítvány kell. És nem kap. 5 évig nem kap. Tehát a társadalom akkor is bünteti, amikor már leölte a büntetését. Tehát letöltött a büntetését, az kiszabott büntetési idő lejárt, kiszabadult, kijött. Minden rendben van, úgy néz ki. De nincs rendben, mert továbbra is bünteti. Mert 5 évig nem engedi meg, hogy erkölcsi bizonyítvány kapjon. Hogy él 5 évig? Miből él? Miből élhet? A társadalomnak meg kell változtatni a gondolatát ebben a befogadásban, a visszafogadásban. Neki is változni kell, nem csak a szabadultnak. Neki is érlelődni kell arra, hogyha egy közösségbe akar maradni, lenni továbbra is egy ilyen emberrel, vagy ilyen emberekkel, ilyen társadalmi réteggel, akkor azoknak adni kell. Meg kell tanítani, gondolkodni, értelmesen a közösségi életet élni. Ugye a szocializáció az egy nagyon fontos feladat. Na most a börtönben a szocializáció egy gyülekezet. az Isten tisztelet, az Biblia óra, az ima közösség. Ott vagyunk együtt. Az a szocializációja. A kint a társadalomban azért lenne jó határ, ha egyházban lenne, akkor az, de ugyanakkor a család a másik szocializációja. Most erre nevelni kell. És a társadalomnak jó lenne odafigyelni a családokra, akik otthon vannak. A hozzátartozók, fogvatartottak hozzátartozóira.
Hogy addig ne menjenek szét, és mikor visszajön, akkor legyen hova visszajönnie. Így van, és akkor könnyebb lesz.
Így van, így van.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Elmornál István lelkész, a református börtönmisszió vezetője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt, én Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.